Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 17. részéből, a 17. rész első 6 verséből a következőképpen. Mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyete kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér mondván, megbántam, bocsáss meg neki. És mondának az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plantáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért a mai napon is, ezen a vasárnapon is felvirasztottál bennünket. Köszönjük neked az új napot, az új lehetőséget arra, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk. Köszönjük neked az elmúlt hét gondviselő szeretetét, köszönjük, hogy velünk voltál, megőriztél bennünket utainkon, és köszönjük, hogy te gerjesztettél a szívünkben vágyat arra, hogy ide jöjjünk a te házadba, és veled találkozzunk. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel, milyen gondolatokkal jöttünk most ide. Te látod a kétségeket, a kérdéseket, a félelmeket, a gyászt. Azért könyörgünk, hogy te adj vigasztalást, kimenekedés, szabadulást nekünk. Add, hogy a te jelenlétedben, a te lelked és igéd által valóban felüdüljünk, és ennek a lelki tápláléknak az erejével tudjunk tovább menni életünk következő szakaszára. Mi is könyörgünk azért, hogy adj nekünk élő hitet, ahogy az énekben is kértük, add, hogy valóban legyen olyan szoros közösség közöttünk, hogy az életünk minden nehézségén átlendítsen, és a veled való kapcsolat valóban felüdítsen és megerősítsen minket. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy a te lelked által te áld meg az ige hirdetőjét, és bennünket hallgatókat is, hogy a te örömödre és dicsőségedre meg tudjuk élni a hallott igét, és gyümölcsöt teremhessünk a hétköznapokban is. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, Lukács evangélium a 17. fejezetében az 5. és 6. versekben a következőképpen. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Növeld a mi hitünket, ezt kérték az apostolok az Úr Jézustól, és meg vagyok róla győződve, hogy ez már mindnyájunknak elhagyta az ajkát, ha nem is egyszer, hanem jóval többször az életünkben. Kértük az Urat, bárcsak nagyobb lenne a hitünk. Növeld a mi hitünket. Olyan gyöngék vagyunk, olyan elesettek. Szeretnénk, ha nagyobb lenne a hitünk. A tanítványokban annak kapcsán jött elő ez a kérés, amit hallottak az Úr Jézustól korábban, és amit nagy tiszteletű úr az imént az úrasztalától fel is olvasott. Az Úr Jézus beszélt a megbotránkoztatásról és a megbocsátás szükségességéről, és ezeket hallva bizony ő bennük az erősödött meg, hogy végtelenül gyengék vagyunk hitben. Megbotránkoztatni valakit, a szó eredeti értelme szerint Ezt úgy lehetne talán még inkább visszaadni, vagy még teljesebben megmutatni, hogy valakinek botlást okozni, akadályt állítani valaki elé, amiben elesik. Ez a botránkoztatás. Olyan, mintha valakit menet közben elgáncsolnék. És itt Jézus a hitbeli elgáncsolásról szól, ilyen módon beszél a botránkoztatásról. Nagyon komoly dolog ez, hiszen van, aki hitben még kezdő, aki nem régen kezdett el még az Úrral járni, és rajtunk régóta hívő, régóta Krisztussal járó embereken olyan dolgot lát, olyan dolgot tapasztal, ami nem méltó az Úrhoz. Olyan dolgot lát, amivel nem dicsőséget, hanem szégyent hozunk az Úr nevére. Látja ezt is, megbotránkozik, megdöbben. Jézus maga mondja, hogy szükséges, hogy legyenek botránkozások, elkerülhetetlen. Nem úgy szükséges, hogy muszáj, hanem egyszerűen az emberi természetünkből, bűneinkből adódik ez. Emberek vagyunk, tehát csalódni fognak bennünk akkor is, ha hívők vagyunk. Egyik testvérünk szokta itt mondani a gyülekezetben, hogy megtértem, átadtam az életemet az Úrnak, új életet kaptam tőle, de az angyal szárnyaim nem nőttek ki. Sajnos nem tudunk tökéletessé lenni. És lehet, hogy egy friss hívő látja a lelkipásztorát, amint esetleg valamire panaszkodik. És akkor azt mondja, hát nemrég prédikált a békességről. Hát hogy van ez? Vagy lehet valamelyik testvér ide kiáll bizonyságot tenni az Úr asztalához, hogy ő új életet kapott a Krisztusban, és hogy ő azóta milyen boldog, és aztán találkoznak valahol, a hétköznapokban is, kiderül, hogy bizony ő is tud indulatos lenni. Hát hogy van ez? És megbotránkozik. Hát ezt nem gondoltam volna. Aztán vannak, akik még erre rá is játszanak, és erősítik a kételkedést, és azt mondják, látod, ez se különb. Hát ez is olyan, mint a többi. Hát ez is úgy viselkedik. Nos, valóban mi is vétkesek vagyunk, hibázunk és vétünk. Azt azonban, aki megbotránkozik bennünk, nem látja, amikor mi este hazamegyünk, számot vetünk az életünkkel, azzal a nappal, és az Úr előtt bűnbánatot tartunk. Azt nem látja, hogy elmondom az Úrnak, mennyire szégyellem, hogy indulatos voltam. Hogy mennyire szégyellem, hogy panaszkodtam ahelyett, hogy hálámat fejeztem volna ki. Azt nem látja, hogy az Úr előtt megvalljuk és rendezzük ezeket a dolgokat. Sajnos sokszor tényleg megbotránkozást keltünk a viselkedésünkkel a legjobb szándékunk ellenére, és ez nagyon rossz érzés, mert csalódunk önmagunkban, csalódnak mások bennünk, és a legfájóbb mindközül az, hogy az Úr is csalódik bennünk, csalódást okozunk neki. Hát ez telepszik rá a tanítványokra, amikor hallgatják az Urat. Első renden ez. Ennek a felelőssége, hogy botránkozást ne keltsenek. Hiszen ők itt járnak Jézussal, nagyon népszerűek, Jézus ki is küldi őket, menjetek előre, kettesével, különböző városokba, és hirdessétek az Isten országát. És rájuk telepszik a tanítványokra, hogy hát mi kimegyünk, prédikáljuk, hogy itt van Krisztus, meg itt van az Isten országa, és ha utána csalódnak bennünk, és ha botránkozást okozunk, ez nagyon megterheli a szívüket, érzik a felelősségét annak, amiben szolgálatban vannak. Aztán ott van a megbocsátás problémája, erről is beszél nekik Jézus. Azt mondja, hogy akár 7-szer is meg kell tudni bocsátani egy nap. 7-szer is. Hát testvérek, legyünk őszinték, 1-szer is nehéz olykor megbocsátani. 1-szer is. Nemhogy 7-szer. És tudjuk, hogy az Úr Jézus még tovább emeli a lécet, hiszen később Péternek azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is meg kell tudni bocsátani. Hát hol vagyunk mi ehhez? Hogy tudnánk mi 70-szer 7-szer is megbocsátani? Bizony, ezek a kérdések minket is élesen érintenek, nem csak az egykori tanítványokat. Jézus ezen figyelmeztetései minket is rémülettel kell, hogy eltöltsenek, mondván, tulajdonképpen képtelenek vagyunk ennek megfelelni. Ezért is kérik a tanítványok Jézust, növeld a mi hitünket. Hát ha nagyobb lesz a hitünk, akkor kevésbé okozunk megbotránkozást, és talán könnyebben tudunk megbocsátani is. Az Úr Jézus válasza azonban egészen más felé irányul. Azt mondja, hogy ha annyi hitük lenne, mint egy mustármag, akkor azt mondanák ennek a fának, bizonyára rámutatott egy fára Jézus, hogy szakadj ki tövestől, vesd bele magad a tengerbe, és gyökerezd meg, növekedjél ott. És azt mondja Jézus, ha mustármagnyi hitetek lenne, ez meg is valósulna, ha akarnátok. Ez valóság lenne. Aki látta a Csillagok háborúja című filmet, annak bizonyára eszébe jutnak ezek az ehhez hasonló jelenetek, ahol azok a bizonyos jedik bármilyen nagy tárgyakat meg tudnak emelni, úgymond az erő segítségével. De mielőtt bárki ezen kezden el merengeni, hogy hú, de jó lenne, ha ilyen hitem lenne, nagyon fontos leszögezni, hogy Jézus nem erről beszél. Egyáltalán nem beszél erről. Ezt onnan lehet tudni, hogy maga az Úr Jézus soha nem tett ilyet, pedig neki lett volna rá hatalma, ez biztos. Ehhez kétség nem fér, de soha nem tett ilyet. Mert ez egy ilyen öncélú mutatvány. De erre nincsen szükség. Az Úrnak az első csodatette volt ilyen szempontból határeset, de tudjuk jól, hogy ott is vonakodott. Nem olyan szívesen tette meg a kánai mennyegzőn, hogy a vizet borrá változtatta. Mert ő nem az emberek hóbortját, a csodákra való vágyát akarta kielégíteni. Sokkal nagyobb küldetése volt. Ezzel az Úr Jézus arra akar rámutatni, hogy nem a hit nagysága számít. Nem a hit nagysága számít, testvérek. Teljesen közömbös a hit mértéke. A mustármagot mi mindnyájan ismerjük. Körülbelül 1 milliméter az átmérője, amelyik egy kicsit megtermettebb, az van 2 is. Ha az embernek van a zsebében valamennyi, és megpróbálja azt onnan kivenni, akkor kiveszi, de nem kezd el turkálni a zsebben, hogy hú, még hiányzik 2. Egyszerűen nem érdekel, hogy még hiányzik 2. Ha el akar egy háziasszony tenni savanyúságot, akkor ahhoz is általában szoktak tenni mustármagot, de én még olyat nem láttam, hogy a háziasszony kiborította volna az asztalra az acskóból a mustármagszemeket, és megszámolta volna. Nem mondjuk azt, hogy ó, ebből hiányzik 2. Nem érdekel. Annyira pici, annyira jelentéktelen egy szem mustármag, hogy nem törődünk vele. Nem jelent semmit. Nincsen jelentősége. Hát ennyire nem lényeges a hit nagysága. Az Úrban való hitben tehát nem a mérték számít, hanem az, hogy van-e vagy nincs. Az a kérdés, hogy van vagy nincs. Nem az a baj, hogyha valakinek kicsi a hite, hanem az, ha nincs, ha egyáltalán nem létezik. A hit nagyságának a közömbösségét erősíti Jézus a mustármag példájával, hiszen a mustármagnyi hitnek, ha ilyen nagy ereje van, akkor mi szükség lenne nagyobb hitre? Most képzeljük el, ha így gondolkodunk, ilyen térbeli kiterjedésen, ha egy mustármagnyi hit ekkora hatalommal ruház fel, akkor mire elég egy teherautónyi hit? Érezzük, hogy tényleg nem a mértékről van szó. Jézus el akarja terelni a tanítványok figyelmét erről. Már csak azért is, mert az itt szereplő görög szó, amivel a hit növelését kérik a tanítványok, szó szerint azt jelenti, hogy Jézus, tegyél hozzá a hitünkhöz. Tegyél hozzá te valamit. Ettől hadd legyen nagyobb. Mi nem tudunk hozzátenni, mondják, kérjük, hogy te növeld meg, te tegyél hozzá valamit. És Jézus azt mondja, hogy erre nincs szükség. Valaki egyszer azt mondta, egy nagyon komoly lelkész, hogy nem az a kérdés, hogy mekkora hited van, hanem hogy mekkora az az Isten, akiben hiszel. Az a kérdés, hogy mekkora számodra Krisztus, hogy mit bízol rá. Az az igazi kérdés. Ha csak annyit vársz tőle, hogy jól sikerüljön a dolgozatod a jövő héten az iskolában, ha számodra csak annyi Krisztus, hogy azt kéred, holnap legyen kedves velem a főnököm, vagy hogy nyerjek a lottón, akkor számodra Krisztus rettentően kicsi. Iszonyatosan kicsi. Mert nevetséges dolgokat kérsz tőle. Ezek nevetséges dolgok. A lottót kivéve persze lehet bármit kérni tőle, de ezek nagyon picik. Jézus nem ezért jött, ő ennél sokkal többet szeretne adni. Aztán Jézus azért is beszél éppen a mustármagról, mert egy példázatban, amikor a mennyek országáról szól, éppen egy mustármaggal jelképezi annak a gyors növekedését. Mondtam az előbb, milyen pici a mustármag, és ismerjük jól, de nagyon rövid idő alatt képes megnőni 3-5 méter nagyságra. Olyan nagy lesz, mondja az Úr Jézus, hogy még akár a madarak is fészket tudnak rakni az ágai között. És ez nem egy elméleti lehetőség, hanem ez megtörténik. És így a hit, bár lehet, hogy kicsi, de meg tud növekedni. Nagyon nagyjá. Ugyanakkor ahhoz, hogy a mustár magból egy ilyen nagy mustár növény legyen, arra van szükség, hogy az a mag megkapja, ami kell neki. Megkapja a tápanyagot, a napfényt, a vizet. Hogyha ez nincs meg, akkor nem fog növekedni. Komjátiban végigvettük a példázatokat, Jézus példázatait, erről a példázatról is volt szó, és hogy mégis hogy létezhet, hogy az a picike mag olyan nagyjá megnő, ezért vettünk egy mustármagot, elültettük ott a bibliaórai közösségben, és vártuk, hogy majd tényleg megnő a 3-5 méter nagyságúra. Elért körülbelül egy 30 centi nagyságot, és aztán elszáradt. De miért? Azért, mert ahogy mondani szoktuk, sok bába közt elvész a gyermek. Mindenki meg volt győződve, hogy a másik meglocsolta. És nem locsolta meg senki. És tönkrement. Tehát az, hogy a mi hitünk milyen, hogy növekszik-e, az nem Krisztuson múlik, hanem rajtunk. Rajtunk múlik, hogy használjuk-e, hogy ápoljuk-e, hogy tápláljuk-e. Mert ha nem, el fog satnyulni. Éppen úgy, mint az izmok. Tönkre fog menni, vagy mint a kút, amit nem húznak. Meg fog büdösödni, ott van benne a víz, de már senkinek nem lesz kedve megkóstolni, mert azt mondja, hogy undorító. Egyszerűen rossz az állaga, a szaga és minden. Aztán kérdés az is, ha már itt tartunk, hogy mi a hit? Mi a hit? Tudjuk, hogy a hitnek a bizalom a szinonimája. Bizalom nélkül nincs hit. Bizalom nélkül nem hitről, hanem csak elméletről tudunk beszélni. Elméletben elgondoljuk, van Isten. Erre mondja azt az ige, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek tőle. Az ördögök is hiszik, de rettegnek tőle. Mit ér ez a hit? Ez semmi. Ha nincsen bizalom az Úr iránt, akkor az nem nevezhető hitnek, csak elméletnek. A hit bizalommal, engedelmességgel kell, hogy párosuljon. Egy történetet hallottam, hát most már jóval több, mint egy évtizede. Én elbírom képzelni, hogy ez valóságosan megtörtént. Az Egyesült Államokban, az egyik városban, az út két oldalán egy-egy óriási toronyház volt, egyforma magasak. És egy férfi felment a háztetőre, és kifeszített a két ház közé egy drótkötelet. Vitt magával egy talicskát is, és ezt a talicskát áttolta az egyik háztetőről a másikra. Aztán visszatolta. Aztán megint áttolta, aztán megint visszatolta. És egy idő után nyilván ezt látták a földről, még akkor is, hogyha nagyon magasan volt mindez, és elkezdtek felmenni az emberek mind a két háznak a tetejére. Figyelték, hogy mit művel ez az ember. Mikor már elég sokan voltak mind a két háztetőn, akkor megkérdezte a férfi, hogy na, önök szerint át tudom tolni a másik háztetőre a talicskát? És mondták az emberek, hogy hát persze, már hányszor megcsinálta. És akkor áttolta. Akkor megérkezett a túloldalra, akkor megint megkérdezte az ott lévő emberektől, vissza tudom tolni a talicskát? Ó, persze, hogy vissza tudja. És akkor megint ment ez az oda-vissza, de minden alkalommal megkérdezte. Már az emberek kezdték megmondani, minek kérdezi, hát látjuk, hogy meg tudja csinálni. Volt ott a tömegben egy fiatal srác, kiderült ennek a férfinak a fia. Egyszer csak beleültette a talicskába, és megint kijött a kérdés, át tudom tolni a fiamat a talicskával? Hát itt már nem mondták olyan merészen, bátran, de azért mondták, hogy igen, és fogta, áttolta a saját gyerekét. Megérkezett a túloldalra, ugyanez megtörtént, vissza tudom tolni, igen, vissza, és ment ez oda-vissza, sokszor. Már megint kezdték unni az emberek, hogy minek kérdezgeti ezt, hát látjuk, hogy meg tudja csinálni. És egyszer csak kiszállt ez a srác a talicskából, és megkérdezte, hogy na, ki ül bele. És nem ült bele senki. Egyetlen egy ember sem vállalkozott rá. Pedig az a valaki számtalanszor megbizonyította, hogy ezt meg tudja csinálni. Nem esik le, de senki nem vállalta, hogy beleül. Testvérek, az a hit, amikor abba a talicskába valaki beleül. Amíg nem, addig ez csak elmélet. Ott állok, szemlélem, és azt mondom, persze, az Úr képes rá. Hogyne, meg tud gyógyítani. Engem is? Hát, ezt nem hiszem. Persze, az Úr fel tud támasztani. Feltámasztotta Lázárt, meg Jairus lányát, meg ilyenek. De hogy engem is? Ó, ki tudja, mi van a halál után, ugye? Az igazi hit, testvérek, azt jelenti, hogy beleülök a talicskába. Az igazi hit azt jelenti, hogy rábízom magam az Úrra. Annyira lehetetlennek tűnik, amit meg kell tennem, de mivel ő buzdít rá, megcselekszem. Hiszem, hogy vigyázni fog rám, rábízom magam. Így volt Péter is, amikor a vizen járt. Ismerjük a történetet. Mentek a tengeren keresztül a tanítványok egy hajóval, és nagy vihar jött, kétségbe voltak esve, hogy el fognak süllyedni. Az Úr Jézus látta mindezt a partról, és mivel neki nem volt hajója, hát oda ment hozzájuk a vizen járva, mert neki erre van hatalma. És amikor megjelent a tanítványok mellett, akkor még inkább kétségbe estek, hogy nemhogy elborít bennünket a sok hullám, de még itt van egy szellem is. És akkor mondja Jézus, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És akkor mondja Péter, tényleg te vagy az Uram? Akkor mondd, hogy én oda tudjak menni hozzád a vizen. És mondja Jézus, gyere! És kilépett, és tudott járni a vizen. És amíg Jézusban bízott, amíg ő rá tekintett, addig akármilyen hullámok jöttek, ő tudott járni a vizen. Csak amikor eszébe jutott, hogy fú, hát itt nyakig érő hullámok jönnek, és én meg itt járok a vizen, hát ez hihetetlen, abban a pillanatban el is kezdett süllyedni. Mert tényleg, emberi számítás szerint ez hihetetlen, ez lehetetlen. Amíg az Úrra rábízta magát, ez a lehetetlen dolog is lehetséges volt. És itt sem tudnánk megmondani azt, hogy mekkora hite volt Péternek ebben a pillanatban, de azt látjuk, hogy teljesen rábízta magát az Úr Jézusra. Azonban, mint mindenben, a hitben is Jézus Krisztus a példa előttünk. Példa Péter is, Pál is, és sok mindenki más, de az igazi példa az Úr Jézus Krisztus. Az a Krisztus, aki nagy csütörtök este vért verejtékezve imádkozott, és azt kérte, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Atyám, ha lehetséges, ne kelljen nekem ezt a sok szenvedést átélnem. Atyám, ha lehetséges, ne kelljen ennyi nyomorúságon, szenvedésen keresztül mennem, hanem hadd legyen valami más módja az emberek megváltásának. De nem volt más mód. És az Úr Jézus úgy állt fel onnan, hogy rábízta magát teljesen az atyára, teljesen, és úgy indult el az ő szenvedései felé. Így engedte meg az atyára bízva magát, hogy gúnyt üzzenek belőle, hogy hazugnak nevezzék, hogy megostorozzák, hogy keresztre feszítsék. És végül engedte ott a kereszten azt is, hogy meghaljon. Mert lett volna hatalma az utolsó pillanatban is leszállni onnan. De nem tette meg, hanem azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Az Úr Jézus Krisztus valósággal meghalt. És azért halt meg, mert teljesen biztos volt benne, hogy az atya fel fogja támasztani. Teljes mértékben rábízta magát az atyára. Hitte, tudta, hogy fel fogja támasztani, és nem hagyja ott a kárhozatban. Testvérek, itt kezdődik a hit. Most érezzük, amit néhány perccel korábban mondtam, hogy mennyire semmi, hogy jól sikerül egy dolgozat, hogy kedvesen lesz-e velem a főnök, vagy nyereke a lottón, kit érdekel? Ez kit érdekel ahhoz képest, hogy mi lesz velem? Testvérek, minden este, amikor lefekszünk, eszünkbe juthat az, vajon felébredünk-e. Bodrog keresztúron egy nagyon kedves fiatal ember, talán mondhatom is, hogy barátom, 27 éves korában lefeküdt, és nem ébredt fel. Nem ébredt fel. Nem volt beteg, nem élt rossz életet, egy normális diplomás ember volt, 27 évesen nem ébredt fel. Milyen nagy dolog, testvérek, úgy lefeküdni, hogy abban a biztos tudatban, hitben hajtom álomra a fejem, hogy ha holnap reggel nem itt ébredek fel, tudom, az Úr engem akkor is feltámaszt. Hogy nem csak úgy, majd lesz valami holnap, talán lesz holnap, hanem teljesen biztosan tudom, Uram, rád bízom magam. Múltkor mondtam, többször is műtöttek már, többször altattak, és kérdezték mindig némelyek, hogy nem félek-e. Furcsa is volt a kérdés, hogy mitől kellene félni? Elalszom, és vagy itt ébredek, vagy az Úrnál. Ez a két lehetőség van. Ez óriási vigasztalás. És óriási vigasztalás a gyászolóknak, akik tudják, hogy szerettük Krisztusban ment el. Nem elveszítettük egy életre, hanem tudjuk, az Úr őt is fel fogja támasztani. Nem a hit növelése tehát a kérdés, hanem az, hogy mennyit bízok az Úrra. És ő azt akarja, hogy mindent ő rá bízunk. Mindent. Nem csak egy dolgozatot, vagy egy munkahelyet, hanem a teljes életünket. Legyen így teljes a bizalmunk az Úrban, és mások azt fogják mondani, figyeljük meg, ó, neked milyen nagy hited van. Fognak csodálni. Mi meg erre azt fogjuk mondani, hogy ugyan, dehogy is. Ha tudnád. De az Úr kegyelme minden jó az én életemben. Minden jó, amiért te most irigykedsz rám, az azért van, mert az Úr irgalmas hozzám. Én csak élek vele, tőle kérek és kérdezek mindent, és tőle fogadok el mindent. Ennyi. Mindenért pedig az övé legyen a dicsőség. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, magasztalunk téged a te szeretetedért, a te irgalmadért, mert ennyire biztossá akarod tenni életünk minden kérdésére a választ. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi csak nagyon pici dolgokkal megyünk hozzád legtöbb esetben. Nevetséges dolgokat kérünk, Urunk, és még azt sem tudjuk, hogy vajon hogyan leszünk majd földi életünk után. Kérünk téged, Urunk, hogy állítsd helyre a sorrendet, és hadd tudjuk az életünket, az örök életünket rád bízni, mert tudjuk, hogy mindent ráadásul nekünk megadsz, mert annyira szeretsz bennünket. Nem akarod látni azt, hogy a te gyermekeid szomorkodjanak, nem akarod látni azt, hogy keserűek legyünk, boldogtalanok. Teljes és boldog életet akarsz nekünk adni, Úrunk, úgy szeretnénk így kapaszkodni beléd. Könyörülj rajtunk, és segíts élő hitre. Hisszük, hogy ezzel a hittel bármilyen picike is, mivel te óriási megváltó vagy, egész biztosan miénk a mennyei örök élet, a bűnbocsánat. Kérünk téged, Urunk, erősíts meg bennünket a benned való bizalomban és elköteleződésünkben irántad. Különösen is könyörgünk azokért, akik tele vannak fájdalommal, szeretteik elveszítése miatt. Ezen a héten sokan kellett, hogy megálljanak szerettük hamvai, koporsója mellett. Töröld le az ő könnyeiket, Urunk, és őket is bizonyítsd meg arról, hogy te vagy az életnek az ura, és erősebb, nagyobb a te hatalmad a halálnál is. Könyörgünk hozzád, Urunk, légy azokkal, akik betegségben vannak, akik nélkülöznek, akik lelkiekben elgyötörtek, akik bizonytalanok. Hallgass meg, Urunk, imádságaikat, bocsásd meg kételkedéseiket, és add, hogy igazi és teljes hitre jussunk mindnyájan. Köszönjük, Urunk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy bár napról napra sok alkalommal botránkozást, keltő dolgot cselekszünk, bár sokszor képtelenek vagyunk a megbocsátásra, vagy legalábbis nagyon nehezen jutunk el ide, te mégis kész és hajlandó vagy elfogadni bennünket és megbocsátani vétkünket. Így szeretnénk rád nézni, Urunk, így szeretnénk tőled nyerni békességet, vezetést, áldásokat és minden jót. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.